szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastja.
Tulajdonképpen a múlt héten, meg igazából már régebben is, a régebbi beszélgetéseink során is említettük a méltányos kereskedelmet, ugye a Fairtrade címkét, szerintem ezt így nagyjából mindenki ismeri, vagy hát hallott már róla, tudja, hogy mi az, hogy méltányos kereskedelem, de nem tudom, hogy ez mondjuk mennyire befolyásolja az ő vásárlásait. Ez lesz ma a témánk Haraszti Anikóval, a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársával. Szervusz, köszöntelek újra!
Szervusz, az üdvözlöm a hallgatókat!
És nem tudom, hogy ilyen történeti részbe belemehetünk-e, hogy azt lehet-e tudni, hogy igazából ez az egész fair trade mozgalom, az mikortól, vagy mikor indult be, vagy mióta része az életünknek?
Tulajdonképpen ez így már a második világháború utáni időszaktól velünk van, amikor is háborús veteránok kézegészített termékeket kezdtek el vásárolni és értékesíteni, hogy a megváltozott munkaképességű fiatalokat tudják támogatni. Ugye ez így a fair trade, a méltányos kereskedelem, ugye az tulajdonképpen arról szól, hogy amikor valami jó ügyet szeretnénk támogatni a pénzünkkel, lehet akár ez környezeti, de maga a fair trade, amikor már arról beszélünk szigorúan, az inkább ilyen etikai és társadalmi célok támogatásáról szól, azaz olyan személyeket támogassuk, akik mondjuk a piacon nem tudnak normál körülmények között működni, vagy csökkentett munkaképességűek, vagy különleges helyről jönnek, vagy egyszerűen a piaci folyamatokban nem kapják meg a tisztes bérezésüket, és ezeken a rendszereken keresztül viszont biztosítva van, hogy a termék árából ők is megkapják a megfelelő árukat. Ez ugye, ahogy említettem, így Észak-Amerikában ez kimondottan a harci veteránok, a sérültebb veteránok támogatására szolgált. Az ők által készített termékeket kezdték el népszerűsíteni, és illetve erre utána hálózatot létrehozni. És ma már azért ez elenyésző része ennek a mozgalomnak, de mai napig egyébként jelen van, hogy mondjuk Afrikában készült dísztárgyakat, textileket, ruhaneműket és árusítanak a fair trade logó mellett. És hát most kicsit összekavarodtam, vagy így nem teljesen tisztam, ahogy ezt így előadom, de tehát maga ebből a kezdeményezésből, és ebből a mozgalomból, és az Oxfam szervezetnek a boltjaiból nőtt ki az, hogy ezeket a termékeket jó lenne, hogyha megkülönböztetően föl lehessen ismerni, és erre jönnek létre ugye az emblémák és a logók. És hogyha mi van egy logó mögött, és akkor hogy kapja meg valaki ezt a logót, az ugye ki kell építeni egy rendszert, hogy ennek és ennek a kritériumnak megfelel, akkor mi befogadjuk ezt a terméket, és használhatja a logóját, és akkor máshol, nem csak a mi boltunkban erősíthatja ezt a terméket, és hogy akkor mi van e mögött, a követelmény mögött, az folyamatosan fejlődött, folyamatosan új termékkörök jöttek be, és ma már, amit méltányos kereskedelem néven ismerünk, Fairtrade címke néven ismerünk, az jellemzően harmadik világban előállított alapanyagokról, kakaóról, csokoládéról, banáról, cukorról, teáról, déli gyümölcsökről szól, hogy ott a munkások is megkapják a méltányos jövedelmet az ő termelésükért. Jellemzően kistermelők vannak ebbe részt, tehát kisfarmerek, ami azt nem jelenti azt, hogy ők ne lennének munkásaik, és az még a lényege, hogy ezek a termékek ugye jellemzően nagy, hosszú ellátási láncon keresztül kerülnek a mi asztalunkra, mondjuk vegyük egy kakaobabot, Ecuadorban megtermelik, leszedik, szárítják, a kakaobabot őrlik, kakaóport csinálnak belőle, csomagolják be, vagy ha még csak kakaobab állapotban, de mindenképpen konténerbe, teherhajókon Európába szállítják. Itt ugye logisztikai cégek terítik, feldolgozzák, csokoládét csinálnak belőle, vagy nyers kakaó termékeket, tehát annyi láncok, és utána a termelőt, már a producertől, tehát a gyártótól átkerül mondjuk egy nagykereskedelmi lánc, utána egy kiskereskedelmi láncba, és ott utána megvásárolja. Tehát annyi szereplő, annyi szakasz van egy ilyen termék keretében, hogy itt ugye mindenki rárakja maga a költségét, profitját, hasznát, de hogy ki végül is mekkora hasznot tud ebből kisajtolni egy ilyen termékből, amik ugye jellemzően, ahogy említettem, bizonyos esetben feldolgozott termékek, de a legtöbbször natúrtermékek, tehát alapanyag termékek, mondjuk kávészemek, banán, gyümölcs, és ugye jellemzően ezekre nem lehet olyan sokat kérni a piacon, de hogy mégis ki melyik szereplő mekkora összeget kap, az ugye nagyon függ az ő piaci erejétől, hogy mennyikora hatása van ezek a piaci folyamatokra. Ugye a kiskereskedő ott áll a pénztárnál, ő sokat tud kérni, és ő, mint egy ilyen kapuőr, le tudja nyomni az ő beszerzési árait, hogy ő minél kevesebbé vegye, és tovább tudja adni, mert kevés tulajdonképpen a kereskedelmi lánc, vagy kevés a konténeres szállítóhajó, ami áthozza Európába ezeket a termékeket, viszont kistermelő meg több százezer van, tehát hogy kinek mekkora az alkú ereje, meg a versenye ezen a piacon, azt szerint be tudja befolyásolni, hogy ő tulajdonképpen mennyit is kérhet el, mennyit hasznot is realizálhat, és a 80-as évektől már nagyon élesen látszott az, hogy tulajdonképpen ezek a köztes szereplők, akik inkább a szállításban, de leginkább a kereskedelemben és a disztribúcióban vesznek részt, ők hasítják ki a legtöbb profitot és hasznot ebből, és nem feltétlenül azért, mert nekik vannak a legmagasabb költségeik, és félreértés ne esik, nem a valós költségek és a profitnak az igényét szeretnénk itt megkérdőjelezni, hanem arról, hogy mindenki méltányosan részesülhessen ebből a profitból, amit végül is a fogyasztók kifizet, és nem pedig egyenlőtlenül oszlik meg. Az a célunk, hogy ez végig menjen a teljes láncon, ne pedig az történjen, hogy a különböző szereplők nyomására mi ugye minél olcsóban szeretnénk kapni, úgyhogy a végén tulajdonképpen mindenki hátszív nyomja le egészen a kistermelői munkásig, akinek már nincsen lehetősége választani, vagy egyszerűen olyan helyzetben van, hogy nem tudja érvényesíteni a saját erejét, mert gyakran mondjuk olyan helyen történik ez a termelés, ahol nincs más munkalehetőség, vagy egyszerűen nincs oktatás, amivel neki jobb minőségű munkakörülményeket közül tudna választani, vagy akadályozzák azoknak a társadalmi vagy szakszervezeti mozgalomnak a létrejöttét, ahol ő mondjuk hangot tudna adni egy vállalattal szemben az ő elnyomásának vagy kizsákmányolásának, illetve a jogszabályi környezet sem olyan fejlett európai jogszabályi környezet, ahol ezt, munkások és a munkajog védelme az egy központi kérdés lenne, mert ott is a gazdasági, illetve a GDP növekedése sokkal nagyobb lattal esik, vagy sokkal nagyobb súlyra esik latba, mint mondjuk Európában, tehát, hogy ezek a mozgalmak nem tudtak megerősíteni, de nincsenek olyan pozícióban, hogy ők ki tudják harcolni a saját munka bírjuknak az emelkedését, mert mondjuk ráadásul a munkaerő túlkínálat van. És erről szól ez a fair trade rendszer is, abban a fogyasztó, hogy amikor többet fizet ezekért a termékekért, vagy ahogy beszélgettünk a múlt héten arról, hogy kifizetjük a valós költségét a termelőnek, akkor az ne jelentse azt, hogy ha kicsit többet fizettem, akkor a szupermarket elteszi ezt a többet, hanem igenis menjen végez a láncon, legalább garantált minimum felvásárlási árat kapjanak ezek a termelők, akiknek viszont ezt a hasznot, ezt be kell csorgatniuk ugyanúgy a saját gazdaságokban, megfelelő munkakörülményeket kell teremteni a munkavállalóiknak, oktatást, védőruhát, felszerelés, gyermekmunkatilalom, nők kizsákmányolásának a védelme, stb. Tehát, hogy ez a pénz akkor utána biztosabb módon kerüljön át a rendszerbe. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a Fair Trade International, illetve a különböző tanúsító szervezetek, azok tulajdonképpen igazolják a fogyasztók számára, hogy ez a többlet, ez a pénz, ez jó helyre megy, vagy olyan ügyre ment, amire ő igenis hajlandó áldozni, és ezzel tulajdonképpen támogatjuk azt, hogy ezek a termékek hosszú távon elérhetőek legyünk számukra. Azért az altruizmus mellett ki szeretném emelni a hasznosságát is. Nagyon sokan kongatják a vészhangot, hogy amennyiben hagyjuk, hogy ezek a nagy piaci szereplők, jellemzően nagykereskedelmi és kiskereskedelmi láncok ilyen kapőrként őrizzék azt, hogy a mi polcainknak mik kerülhetnek és mennyiért, az előbb-utóbb azt fogja jelenteni, hogy a diverzifitás a termékeknek csökkenni fog, mert a termelők fölhagynak a termelése, és nem lesznek elérhetőek termékek, mert ilyen áron már nem éri meg senkinek ezt gyártani, és ott leszünk, hogy utána meg az a két-három termékeknek meg utána csillagászati magasságban lehet majd a termékára, meg nem lesz választék, meg lehetőségünk, mert nem lesz, aki megtermelje nekünk az alternatívákat és lehetőségeket.
Visszautalva a múlt heti banános példára, lehet akkor fair trade egy Magyarországon kapható banán?
Tehát a fair trade minősítésben alapvetően mi a harmadik világot használjuk, mert nem tudom, mennyire harmadik világ, ez mennyire fair lesz a szót használni. Ez a fejlődő országoknak, vagy még az Európai Unióhoz képest fejlett gazdasággal rendelkező országok terményeire szokták, tehát hogy alkalmazni Afrika, Dél-Amerika, Ázsia bizonyos országaiból. Ez a fekete alapon kék-sárga kör emberre hajazó embléma, ez ugye, ez egy típusú feltréd, mértens kereskedelmi emblém, ez a klasszikus feltréd, és ezekre jellemzően import termékeket találjuk meg, vagy import, de akár feldolgozás során import. Magyarországon volt már rá példa, de most nem vagyok biztos, hogy van-e olyan magyarországi gyártó, aki mondjuk Magyarországon készít csokoládét, vagy bármilyen desszertet feltép alapanyagból, és ugye akkor ő is megkaphatná ezt a logót. Ez most nem szeretném részletesen, hogy akkor a termelő, meg a feldolgozó logója, ezek hogy fűnnek össze, de az a lényeg, hogy amikor egy csokoládén látjuk, vagy egy jégkrémen ezt a logót, akkor maga a termék előállítója, gyártója is átmegy egy ilyen átvilágítási folyamaton, nem csak maga a kakaó termelő. Ről van szó. És jogosan szokott felmerülni fogyasztókban az, hogy oké, de miért velük foglalkozunk, miért nem a magyarországi gazdasági nehézségekkel, mert ez, hogy nem fizetjük meg teljesen a mezőgazdasági alapanyagok árát, itthon is van olyan, hogy a munkavállaló nem tudja elkérni a megfelelő bért, kiszolgáltatott helyzet van, nem tud szakszervezetben részt venni, és a többi. Ilyen történeteket itthon is hallom, mi nem ezzel foglalkozunk. A Fairtrade védjegyek nem ezzel a területtel foglalkoznak, ezekre más politikai mozgalmak, vagy támogató mozgalmak vannak. Egyébként a Tudósítások Egyesülete évekkel ezelőtt például a magyar almatermelőkkel foglalkozott pont ugyanilyen célból, és most is vannak olyan kezdeményezések, mint mondjuk a mostani aláírásgyűjtésünk a tudatosvásárló.hu oldalon, aminek az a célja, hogy ezek a nagyvállalatok, kereskedelmi láncok, ezek legyenek átvilágíthatóak és felelősségre vonhatóak az ő beszállítási láncokért, történjen ez a beszállítási láncnak a kezdete Dél-Amerikában, vagy akár Magyarországon, vagy akár Romániában. Tehát, hogy igenis ezt a felelősséget, hogy mi van a beszállítói lánc végén, azért felelősséget kell vállalni ezek a nagyvállalatoknak, még ha jogilag a cégek ugye szét is válnak egymástól.
Fontos azért kiemelni, hogy nem csak pár emberről beszélünk, akiknek ezzel ugye támogatjuk a megélhetését, hanem több száz ezer ember család megélhetéséről beszélünk, akik ugye belekerülnek ebbe az egész láncba.
Pontosan, és nem csak ez a klasszikus Fairtrade embléma logó létezik, hanem létezik a úgynevezett UTZ, ez egy ilyen piros zászlócska fehér betűkkel, ami egyébként pont december 31-én ér véget az ő programjuk, és olvadnak össze a Rainforest Alliance, amit szerintem már sokkal többen látnak, ez a kis zöld béka, és ennek a zöld, az már tényleg egy ilyen pecsét hasonlít, amiben benne van egy béka, ez most már egy olyan új logóba indul, ezzel egyébként már találkoztam az elmúlt hetekben boltokban, ami ez a két követelmény rendszer össze fog olvadni, tehát hogy az Rainforest Alliance, ami inkább egy ilyen esőerdők védelmére létrejött, ilyen környezetvédelmi összhangban folyó termelést vagy gazdálkodást tanúsító védjegy volt, ezzel a másik ilyen hasonló Fairtrade vagy ilyen méltányos kereskedelmet úgy védjegynek az összeolvadásával, azt reméljük, hogy a környezeti és társadalmi szempontoknak az együttes megjelenése fog előtérbe kerülni. Tehát vannak azért más tanúsító szervezetek is, vagy más ilyen védjegyek, és ezek tényleg, ahogy mondod, most már jelentős mértékben vannak jelen a piacon. Magyarországon jellemzően ezekből a német eredetű láncokba található nagyon-nagyon sok termék, és bár a magyar fogyasztók is egyre nagyobb arányban választják ezeket a termékeket, és keresték ezeket már korábban is, de inkább a német piaci előretörésnek köszönhető az, hogy ma már nekünk is lehetőségünk van ilyen termékeket választani, és ezzel egyébként megerősítjük azt, hogy igenis a mi magyar piacon is jelen van. Ugye a magyar piac az egy pici piac, és hogyha import és külföldi termékekről van szó, vagy külföldi láncoknak a megjelenéséről, akkor igazából már nem is országos, hanem ilyen regionális piacok számítanak, úgyhogy nekünk nagyon nehéz így kitűnünk, visszautalva a múlt heti beszélgetésünkre a bolykottokról, mert egyszerűen egy német piac, vagy egy lengyel piacon való piaci mozgolódások jobban befolyásolják egy nagy cégnek a döntését, de ha már itt van, akkor igenis lehetnek különbségek regionális boltok, illetve az országban belül is egyes láncoknak a bolti kínálata között, támogassuk ezeket a termékeket. Még ha azt mondom, hogy a saját márkás termékek időnként aggodalmat töltenek el, mert láttam a saját márkás termékek azok, amikben ezek a logók megjelennek, és ezeket szoktak a legjobban lenyomni az árakat, de azért a feltét meg a különböző védjegyek azért biztosítanak arról, hogy teljes mértékig nem tudják lenyomni, vagy nem tudják átnyomni ezt a beszállítói láncon. És hát a Fairtrade-nél az nagyon sokszor jellemző az, hogy mivel ezek magasabb árú termékek, mint a hagyományosabbak, mondjuk egy kávé vagy egy csokoládé, és akkor a fogyasztó már akkor szeretne igazán jó minőségű és egészséges élelmiszert is vásárolni, ezért gyakran biotermékek is, tehát ökológiai gazdaságból származó termékek is egyszerre, tehát kettős ilyen minősítéssel rendelkeznek, és akkor így már tulajdonképpen a környezeti, illetve a társadalmi vonatkozásaira is tekintettel lehetünk a fenntarthatóságra. Hogy vannak aggodalmaink azzal kapcsolatban, hogy ezek a védjegyek azért egy olyan borzasztó nagy piacrést még a nyugat-európai országokban sem tudtak átütni. Én ezt egy kicsit annak tudom be, hogy bár a fogyasztók nagyon sok mindennel törődnek, de a bioélelmiszereknek is a térnyerése elsősorban az egészségtudatossággal kapcsolatos, meg az alternatív étkezési kultúrával, mint a környezetvédelmének a támogatásával. Jó, igen, támogatjuk a környezetet is, de aki a bioterméket választ, az általában az egészsége miatt választja ezt. A feltét meg ugye nagyon pőrén arról van szó, hogy nem is rólam van szó, nem is az én környezetemről, a családomról, hanem valakikről, a társadalomban, egy igazságosabb, fairebb társadalomról van szó, ami ugye talán így ebben az egész feltudatossági értés skálában talán a legutolsó helyen szerepel, de mi a Tudatos Vásárlók Egyesületén mindig is beleértjük azt, hogy a fenntarthatóság egy környezetileg igazságos társadalom csak úgy tud létrejönni, hogy az emberekre is tekintettel vagyunk, nem csak a környezetre, a klímákra, mert így lesz az egész harmóniában, és így lesz az nem fenntartható, ha nem a környezetvédelmet és a klímavédelmet nem az emberek kárára, hanem az emberekkel együtt érjük el.
És itt megint visszajön a múlt heti, amit mondtál, hogy igenis, aki teheti, az lépjen be ebbe, támogassa ezeket, inkább fizesse ki akkor egy picivel a drágább csokit, hogyha éppen a csokoládéról beszélünk. Szóval itt említetted, hogy annak, hogy megkapja valaki ezt az egész Fairtrade minősítést, ennek ugye magának a termelőre vonatkoztatva is vannak kritériumai, és itt említettük ilyen emberjogi, meg munkavédelmi kérdéseket, hogy például a fenntarthatósági, tehát az, hogy olyan technológiákat használjanak, mondjuk vegyszermentesen termesszenek, nem tudom, fenntartható módon termesszik az élelmiszert, például alapanyagot, ez is kritérium egyébként a termelőnek?
Vannak ilyen kritériumok is, általában úgy mondjam, hogy az összhangban a természeti környezettel ez szokott lenni az elvárás, de alapvetően nem totális biotermelésről van szó, tehát hogy nem egy minősített környezetbarát termelésnek az előírásait kell itt figyelme venni, de nagyon sok olyan előírás van, ami mondjuk a vegyszer használattal, az ivóvíz készletnek a védelmével, a természeti környezetnek a védelmével van összhangban, ami már azt jelenti egyébként, hogy elsősorban a munkások védelméből kiindulva, de ha már belegondolunk azt, hogy ha nem használnak olyan szereket, amik mérgezik tulajdonképpen a munkásokat, az jó a környezet számára is. Tehát egy ilyen áttételesebben, de benne van a környezetnek a védelme, és ugye a Rainforest Alliance és az útszak az összeolvadásától is ez a hangsúly, hogy ennek a két szempontnak együtt kéne érvényesülnie, mert külön-külön egyszerűen nem értelmezhető hosszú távon a kettő.
Pont ma reggel tapasztaltam, másik teát vettem most, mint amit hagyományosan szoktam. Amit szoktam, az egyébként a Rainforest Alliance-es címkés, és a mostani nincs rajta ez a címke, hanem az volt azt hiszem ráírva, hogy Ethical Tea Partnership, és itt egy picit elgondolkodtam, hogy ez most igazából ugyanúgy Fairtrade alá tartozik, vagy van teljesen más, hogy ez gondolom az egy gyakori, hogy sok ilyen mindenféle etikus címkével találkozunk, de nem, igazából nem tudtam visszavezetni, hogy ez most az UTZ, vagy a Rainforest Alliance egyik partnere, vagy valami random dolog, amit nem tudom, csak ráírtak.
Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Igazából minden ilyen címkének együttműködés olyan, mint egy márkanév. A hosszú távú működés alakítja ki az ő értékét, mennyire tartjuk mi fogyasztók vagy szakmai szervezetek ezeket megalapozatnak, pontosnak, hatékonynak, illetve megfelelő hatást kimutathatónak. Ugye a Fairtrade-be, a klasszikus Fairtrade védjegybe, és akkor hívjuk így a klasszikus Fairtrade védjegyet Fairtrade-nek, és a többit meg méltányos kereskedelmi rendszernek, hogy a klasszikus Fairtrade, ott ők hangsúlyt fektetnek arra, hogy úgynevezett hatásjelentést, hatásmérést is folyamatosan végezzenek, hogy ők nem csak létrehoztak egy kritériumot, amiért föltöltenek egy szervezetet, amilyen lisztet, ez díjat szednek, hanem igenis ennek mérhető, kimutatható eredménye lett, és az előáltal kitűzött célokat meg tudták valósítani. Tehát, hogy nem csak mondják azt, hogy a munkások jobb körülmények között tudnak dolgozni, hanem is ki is tudják mutatni. De ehhez ugye évek kellenek, és évek alatt kristályosodok ki, hogy mi egy ilyen védjegyben megbízhatunk-e, mert ezek ellentétben például a biotermékeknél, ez nem egy jogszabályi körülmények között létrejött, nem a jogszabályok határozzák meg ezeket a betelményeket, hanem magánszervezetek, magánemberek. Az legjobb tudásuk, vagy szakmai szempontjai szerint rakják ezt össze, folyamatosan fejlődni. De hát mégiscsak arról beszélünk, hogy ez egy kvázi egy vállalat, egy non-profit vállalat, akinek ez a piaci működése. Mennyire bízunk meg bennük, és ezt az évek alakítják ki, és folyamatosan monitorozzák ezeket a szerzeteket, civilek, hogy ezek tényleg elég megbízhatóak-e, meg hatásosak, és ezeket mindig is vannak diskurzusok arról, hogy vajon mennyire hatékonyak, vagy nem hatékonyak. Vannak olyan szereplők ezeken a mondjuk a kávépiacon, akik még magyar szereplő is, tehát egy nagy magyar kávézó lánc tulajdonos cég, aki azt mondja, hogy ő nem bízik annyira ebbe, drágának tartja és kevéssé hatékonynak, ő a saját rendszerében hisz, hogy ő felelősen eljárva, a legtöbb pénzt adva közvetlenül a termelőtől vásárol, ez teljesen szép, és hogyha ez átláthatóan működik, akkor ez is lehet egy biztosíték a fogyasztó számára. Itt az általában a aggodalma a szervezeteknek, a fogyasztó szervezeteknek, hogy ezt tulajdonképpen az egyik szereplő mondja, ami egy marketing állítás, tehát itt ezekben a külső védjegyekben egy feltérnél az a lényeg, hogy ezt nem az mondja magáról, aki utána a pénzt, meg ennek a felárát be fogja zsebelni a piacon, hogy drágában tudja lenni a terméket, mert feltett termék, hanem valaki ezettől független, valaki mondja. Ha ezt a gyártók szövetsége, vagy maga a kereskedő magáról állítja, akkor ugye van egy ilyen elfogultsági faktor, ami egy marketing állítás, és a marketing állításoknak igaznak kell lenniük a jogszabályok védelmében, de majd a hatóság egyszer megnézi, amikor a látókörbe kerül. Tehát, hogy nincs ez a biztos, hogy valaki megnézte egyszer, és azt mondta, hogy ő ezt állításrendben lévőnek találta. Tehát mi nem azt mondjuk, hogy ezek a rendszerek csalnak, vagy hazudnak, hanem kevésbé átláthatóak, megbízhatóak számunkra, mint azok, akik folyamatosan, teljesen nyilvánosan teszik közé a követelményeiket, az eljárásaikat, látjuk, ha valakit kizárnak a rendszerből, tehát van következménye annak, hogyha valaki megsérti ezt a rendszert. Ha valaki megkapta ezt a minősítést, akkor x idő múlva, 3-5 év múlva ezt meg kell ismételnie, mert adott esetben szigorodnak a követelmények, vagy egyszerűen ellenőrzik azt, hogy ő ezt betartja-e, és el is tudja veszteni, vagy ő úgy gondolja, hogy neki ez nem éri meg továbbiakban együtt működni, akkor nem működik együtt, de ezek limitált időre szólnak, nem pedig kiraktunk egy jól hangzó elköteleződési kartát, és akkor ezután azt mondjuk magunkról, hogy mi megalapítottunk egy elköteleződési szövetséget, és akkor milyen jó fejek vagyunk. Ezek, hogy is nem akarom ezeket nullának minősíteni, ezek ilyen kezdeti lépések arra, hogy egy probléma artikulálódjon egy vállalatba, vagy egy vállalati rendszerbe, főleg egy multinacionális vállalatnál, de azt gondoljuk, hogy ahhoz képest, hogy milyen minősítések léteznek a piacon, ezek kevesek, és a megbízhatóságok a fogyasztók számára sokkal kevesebbet érnek szerintünk, mint a külső minősítési rendszerek, mikor azok magánszervezetek is biztosítanak.
Hát nagyon szépen köszönöm Araszti Anikónak, a Tudatos Vásárlók Egyesületnek munkatársának, hogy kicsit közel hozta hozzánk ezt az egész feltét világot. Figyeljünk oda, nézzük a címkéket, tájékozódjunk. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen.
Szelektíven. A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Klubrádió közös podcastját hallották.